Nagyon érdekes és izgalmas a helyzet, hiszen az elmúlt másfél-két év mindannyiunk mindennapjait, így a legkisebbet internetezési szokásait is átalakította. Ma már egyáltalán nem meglepő dolog, hogy egy egészen kicsi gyereknek, mondjuk egy 5 és 10 év közötti gyereknek is van már saját eszköze, és akár nem is egy okosórája, tabletje, de van olyan, akinek már telefonja is. A legkisebb korosztály számára a számítógépes játékok az egy igazi kincses bánya. Szívesen játszanak akár képességfejlesztő, akár csak egyszerűen szórakoztató játékokkal. Én azt is tapasztalom, hogy most van egy generációváltás is az internet használatban, és a 9-10 éves korosztály lett az elsődleges figyelmet érdemlő korosztály, mert hogy ők amellett, hogy már játszanak, megjelentek a közösségi médiában is. Úgyhogy olyan alkalmazásokkal is érdemes tisztában lenni egy szülőnek, mint hogy lehet már videókat készíteni a TikTokra, használunk Snapchatet, Vibert, Messengert, és egyéb izgalmas felületeket is. Abszolút készségszinten használják, és számukra nagyon fontos, hogy legyenek lájkok és követők. Ha tovább ugrunk az életkorban, akkor valóban a közösségi média kapcsolatok az, ami meghatározza a fiatalok mindennapjait, és erre a járványhelyzet abszolút ráerősített, hiszen a csevegő programok jelentették lényegében a társas kapcsolatot, a videóhívások. Itt külön szeretném kiemelni a Discord nevű felületet, ami a hagyományos játékos világból a mindennapjaink részévé vált. Ez egy hagyományos videós hívásra is alkalmas felület, de hogy nagyon sokan beszélgetnek itt a játékról, a játék élményeikről. A nagyobbak esetében és már a kisebbeknél is előfordulnak az online bántalmazás különböző válfajai ezeken a csatornákon, úgyhogy amellett, hogy szórakoznak, tanulnak, kikapcsolódnak rajta, már a sötét oldallal is megismerkednek. És én azt is látom, hogy ahogy haladunk a középiskolai tanulmányok vége felé, a fiatalok egyre óvatosabbak és tudatosabbak. Ez eredhet abból is, hogy már voltak negatív tapasztalataik, vagy ösztönösen jobban óvják a magánéletüket. Nehezebben engedik például azt, hogy fénykép, videófelvétel készüljön róluk, hogy megosztanak róluk információt. Ugyanakkor ez az életkor, aki már akár az internetet ismerkedésre is használja, úgyhogy több olyan visszaélés is előfordulhat, ahol a társas kapcsolatokból eredően kerül az ember kellemetlen kínos helyzetben.
Gyakran a szülő, mint kívülálló, nagyon sokszor nem értesül, vagy akár későn értesül arról, hogy a gyerekét bántalmazták az interneten. Hogyan kezelhető ez a helyzet, milyen megelőzési, illetve milyen tanácsok vannak arra, hogy hogyan lehessen megelőzni, vagy valahogyan visszakövetni, ha már megtörtént a cyberbullying?
Én nagyon fontosnak tartom, hogyha internetes bántalmazásról van szó, akkor a szülő előzetesen tájékozódjon arról, hogy mit használ a gyereke. Már egészen kicsikortól kezdve ki kell építeni egy bizalmi kapcsolatot, és a mindennapjainkba be kell építeni azt a beszélgetéstémát, hogy éppen most mit csinálsz az interneten, milyen felületeket használsz, kikkel barátkozol, érdekeljen ez minket. Lehet, hogy nem biztos, hogy minden egyes szót és kifejezést érteni fogunk, de akkor bátran kérdezzünk vissza. Érezzük magunkat beavatottnak ebben a világban. Én azt gondolom, hogyha van egy ilyen nagyon jó szülő-gyerek közti bizalmi viszony, akkor a legelső problémánál, amikor mondjuk megjelenik valakiről egy mém, az osztálycsoportban elindul egy kibeszélési folyamat, akkor a gyerek automatikusan a szülő felé fog egy jelzéssel élni. Ha azonban ez a helyzet nincsen, vagy a gyerek úgy érzi, hogy egyébként, hogyha szólna egy felnőttnek és segítséget kérne, akkor a helyzet még rosszabbra fordulna. A szülő nem értené meg, elvenné az eszközt, eltiltaná ennek az oldalnak a használatától, akkor már ugye egy jóval nehezebb és összetettebb helyzettel állunk szemben. Én arra bátorítom a foglalkozásaim során a gyerekeket is, hogy ha a legkisebb rossz érzésük van, akkor azt próbálják meg elmondani. Akár úgy, hogy elmondja a legjobb barátjának, és a legjobb barát mondja el a szülőknek, vagy szólnak az osztályfőnöknek, de ne hagyják, hogy egy ilyen kibeszélés egy nagyobb horderejű, akár éveken át tartó internetes zaklatással nője ki magát. Nyilvánvalóan egyik szülő sem szeretne azzal a helyzettel szembesülni, vagy mondjuk az ő gyermek gyermeke egy intim képet küldött valakinek, vagy éppen az ő gyereke volt az, aki egy ilyen képet kért az osztálytársától. Szóval én azt is tanácsolom, hogyha kirobban egy ilyen botrány, egy ilyen helyzet áll elő, akkor a szülőknek is nagy szüksége van támogatásra és nyugalomra. Annak a gyereknek, aki akár az áldozati, akár az elkövetői oldalon van, nem arra van szüksége ebben a pillanatban, hogy akkor most jól letorkolják és leszígyek. Az áldozatnak kifejezetten arra van szüksége, hogy egy biztonságos környezetet teremtsenek, ahol például ezek a kellemetlen posztok, kommentek, internetes tartalmak minél hamarabb eltűnjenek. Ha nyugalom áll be, akkor nyilvánvalóan beszélgetni lehet ezekről a helyzetekről. És ugye megint ott vagyunk, hogy beszélgetni arról, hogy mit lehet és hogyan lehet az interneten. A legkisebbek is tudják már azt, hogy idegennek nem áruljuk el a lakcímünket, nem beszélünk arról, hogy egyedül vagyunk otthon, nem küldünk ismeretlennek képet. Ezeket már tényleg egészen kicsi kortól kezdve tudatosítani kell. Ez a digitális tudatosság, amit a felnőttek az élettapasztalatokból adódóan tovább tudnak adni. Fontos az, hogy akkor is beszélgessünk internetes témákról, hogyha egyébként nincs baj, tájékozódjunk, hogy éppen mi történik. Mert lehet, hogy a játékban valaki ellopta a karakterünket, vagy éppen készítettek rólunk egy videófelvételt, és most azzal zsarolnak, hogyha nem teszünk meg a prób szívességeket, akkor ezt törbe küldik az iskolába. Szóval igazán extrém helyzet van, és szerintem pontosan ez az, ami nem egyszerűsíti le a szülők helyzetét, mert a cyberbullying esetében, az internetes bántalmazás során olyan helyzetekkel is találkoznak a felnőttek, ami nem az ő mindennapjaik része. Nem használják ezeket a felületeket. Én nagyon fontosnak tartom azt is, hogy az első pánik során dokumentáljuk ezeket az eseményeket. Készítsünk képernyőfotókat egy rendőrségi feljelentéskor, nyomozáskor, majd a későbbi bírósági eljárás során ezek ugyanúgy teljes értékű bizonyítékok, mint bármilyen más hagyományos nyomozati dolog. Nagyon fontos lenne, hogy avassuk be az iskolát, ha az iskola is érintett, kérünk segítséget pszichológustól, mind a gyereknek, mind saját magunknak, használjuk az internetes forró drótokat, beszélgetős vonalakat, és hogy ne hagyjuk annyiban a dolgot, mert lehet, hogy csak kis aprósággal indul, de akár lehet olyan vége is, hogy egy fiatal maga ellen fordul, sérüléseket okoz, vagy a korábbi áldozat lesz elkövető, és már csak akkor szembesülünk ezzel a helyzettel. Komplex folyamat, de én azt tapasztalom, hogy egyre több felnőtt ismeri ezt a kifejezést, tudja ezt a helyzetet, és mindenképpen az a kulcs, hogy beszélgessünk arról, hogy ki mit csinál, hogyan viselkedjünk az online térben, hiszen ez a fajta értékátadás, mintaátadás a felnőttek oldaláról elengedhetetlen a digitális biztonsághoz.
Gyakran előfordulhat az is, hogy pici gyermekek is már a szexuális tartalmakkal szembe kerülnek az interneten. Hogyan kell ezt kezelni? Hogyan lehet ezeket megakadályozni?
Nagyon fontosnak tartom, hogy amikor a gyerek megkapja az első saját eszközét, akkor a szülő végezzen egy ellenőrzést ezen az eszközön, hogy biztos csak és kizárólag olyan programok vannak rajta, ami az adott életkorú gyereknek megfelelő. Szóval egy 5 évesnek valószínűleg nem kell Instagram profil, a TikTok alkalmazásra sincs szüksége, úgyhogy bátran használjuk ezeken a felületeken, akkor hosszan kattintsunk az adott alkalmazásra, és törüljük az eszközről. Az is egy fontos dolog, és szerintem a mai világban elengedhetetlen, a szülő nincs ott mindig a gyerek mellett, sőt kifejezetten azt mondja, hogy ha most megnéz egy mesét, akkor igen, 5 perc, én is kaptam, mondjuk 5 percnyi nyugalmi időt, el tudok végezni valamit akár a háztartásban, mert hogy akkor ő most éppen mesét néz. De hogy azokat a helyzeteket kivédjük, hogy felnőtt tartalommal, ijesztő vagy félelemkeltő tartalommal találkozzon a gyerek, érdemes az eszközre az nem megfelelő alkalmazások, vagy nem az adott életkornak megfelelő alkalmazások mellett szülői felügyeleti programokat telepíteni, amiknek a beállítása az, hogy tartalomkorlátozásokat használunk, képernyőidőkorlátozást, hiszen egészen más igénye van egy 5 évesnek, mint egy iskolába járó gyereknek, vagy egy 16 évesnek, akik gyakorta már felnőttként kezelünk. A legkisebbeket is meg kell tanítani arra, hogy mire mennyi idő van, és hogy hogyan kell kezelni. A legnépszerűbb videó megosztó oldal a YouTube, ennek néhány évvel ezelőtt már elérhető a gyerekbarát változata is, a YouTube Kids, ahol reklámmentesen, ijesztő és félelemkeltő tartalmak nélkül valóban csak gyerekbarát tartalmakkal találkozhatnak a 13 év alattiak. Néhány plusz kattintás, de azt gondolom, hogy a szülői nyugalom ezen a téren nagyon fontos ebben a helyzetben is.
Mi az az intervallum, amit hagyjunk a gyerekeknek, hogy valamilyen felületen internetezzenek? Melyik az a határ, amelytől már ez nem egészséges?
Az Egészségügyi Világszervezet néhány évvel ezelőtt a számítógépes játékfüggőséget hivatalosan is a betegségek listájára vette fel, és egy olyan meghatározást társított hozzá, hogyha 3 hónapot meghaladóan napi 7 óránál többet játszik valaki, és az alapvető szükségleteit, legyen szó fizikai szükségletekről, evés, ivás, és a szociális készségeit, mint iskolába járás, barátokkal való találkozás elhanyagolja, akkor igenis már egy függő helyzetről van szó, amikor drasztikusan kell beavatkozni, és akár egy digitális detoxot, azaz az eszköz és a különböző programok megvonását kell magunkhoz venni. De nem csak játékfüggőségről beszélhetünk, hanem eszköz, alkalmazás függőségről, túlzott tartalomfogyasztásról, úgyhogy bármi előfordulhat. Én azt gondolom, hogy ez a családoknak a feladata, hogy egy egészséges keretet alakítsanak ki. Szintén az Egészségügyi Világszervezet még a járványhelyzetet megelőzően kiadott egy ajánlást a képernyőidővel kapcsolatban, ahol igencsak szigorú szabályokat állított fel. És úgy fogalmazott, hogy 2 éves kor alatt semmilyen okos eszköz ne kerüljön a gyerek kezébe, sőt, attól is tartózkodni kell, hogy azt lássa, hogy a szülő használja például az okos telefonját, vagy bármilyen internetezésre alkalmas eszközt. 2 és 5 éves kor között szülői felügyelet mellett napi 1 óra lenne az ideális állapot, ez mondjuk egy mese, a nagyszülőkkel, barátokkal való videóhívást ölelheti fel, mert hogy ez egy olyan érzékeny időszak, amikor az agynak olyan területei is fejlődnek, ami a túl erős és túl sok inger hatására, ami mondjuk egy internetes tartalomból jöhet, akár kicsit visszavetheti a fejlődésben a gyereket, vagy nem megfelelően fejlődnek bizonyos készségek. Ugye ezt folyamatosan figyelik és vizsgálják. A másik oldal viszont, hogyha egy gyereknek valamilyen lemaradása van, már arra is megjelentek kutatások, illetve fejlesztő applikáció, hogy akár a korai digitális eszközhasználat segíthet a szociális készségek fejlesztésében, de akár még a finom motorikai eszközök megmozgatásában is. De minden esetre nagyon fontos lenne, hogy a legkisebb korosztály számára megfelelő korlátokat és szabályokat állítsunk föl. Én azzal találkozom, hogy általában iskolaidőben napi 1 óra az, ami engedélyezett az alsós korosztály számára, a felsősök esetében már jóval szabadabb, és a középiskolában már abszolút rájuk bízzák. De hogy ez egy ugyanolyan tudatos építkezés, mint hogy éppen mit töltünk le az eszközbe, mi hova regisztrálunk, mit használunk, és hogy ezt bizonyán kísérnie kell a szülőnek, és ahogy haladunk előre az időben, ezen változtatni kell.